Kedves hallgatóink, folytatjuk az imádkozzunk és tegyünk a békéért tematikus napunkat. Ugye arról beszélgettünk itt az elmúlt percekben, sőt már elmúlt másfél órában a napindítóban is, hogy egyrészt, hogy imádkozzunk azért, hogy mielőbb béke legyen, és igazságos béke, hogy Alekszej Szamszonov atyától hallottuk imént az Ukrán Mári Rádió műsorigazgatójától Ukrajnában. Másrészt pedig, hogy tegyük meg azt, ami a rajtunk múlik a békéért, a béke ideáért, tehát ahhoz, hogy a földön növekedhessen a béke, azért ugye először a saját házunk táján kezdjünk rendet rakni. Ugye erről a kérdésről beszélgetünk most Pap Miklós görögkatolikus atyával, akit nagy szeretettel köszöntök a telefononal túlsó végén. Halló!
Köszönöm.
Dicsőség mindörökké. Kedves Miklós atya, azért kértünk föl téged, mert te többször, több előadást tartottál, sokszor beszéltél arról, hogy milyen fontos az, hogy saját magunkkal kössünk békét, saját magunkkal tudjuk a sorainkat rendezni, hiszen innen indul ki minden. Itt most felvetődött a műsorvezető társam Jancski Viki kárpátaljai származású, és hát elmondaná neked egy kis, nem is történetet, csak, de talán történetet, ami hát erősen szögetított a fejébe, hogy te mit tanácsolnál ebben az esetben.
Igazából ugye, amikor megindult pont egy évvel ezelőtt a háború, akkor a kijevi ismerősöket felhívtuk, hogy hogyan tudunk nekik segíteni, és segítettünk nekik, befogadtuk őket, és hát ugye a háború tovább zajlott, 3 hónapig nálunk voltak, és hát minden este beszélgettünk, nagyon nehezen viselték a helyzetet, és egyszer felvetődött a konfliktusnak a forrása, ki kinek a pártján van, és olyan mondatot mondott, hogy ő minden más nemzetiségű, itt az orosz, ők ukránok, orosz nemzetiségű gyereket, öreget lelőne, megölne, mert olyan düh van benne, és ezt komolyan mondta, mert ugye ezt hosszan beszélgettünk erről, és egyszerűen annyira nem tudok azóta sem ezzel mit kezdeni, amikor már ilyen szintű belső düh van az emberben, mit tudunk ezzel kezdeni, és hogyan tudjuk ezt kezelni magunkba is, hát ebbe a helyzetbe másban.
Hát azt gondoljuk, hogy a külső békétlenség valóban a belső békétlenségnek a következménye. Tehát bárki szeretne a békesség fia lenni, a békesség teremtője lenni, az kezdje először saját magában. Ha magunkban valóban ekkora indulatok, bosszúvágy, harag van, akkor nem tudunk békét teremteni, nem tudunk igazságos rendet teremteni, tehát mindenképpen belül kezdődik. Azt hisszük, hogy a háborút, az ellenségeskedést nem a jó Isten teremtette, és nem ő rótta ránk, hanem mi ebben benne vagyunk. Az ember tehet róla, hogy ilyen külső békétlenséget teremt, ugyanakkor azt is hisszük, hogy van a Földön egy olyan gonoszság, úgy mondja a teológia, hogy mysterium iniquitatis, tehát a sötétségnek van egy olyan misztérium, amit nem értünk. Tehát, hogy még keresztény emberek, akár papok is, és akár pátriárka is, uszítóan beszél és gyűlölte beszél, tehát van egy olyan sötétsége a misztériumnak van egy olyan sötétsége, sötét titok, amit emberi észre nem lehet felfogni, tehát se politika, se pszichológia nem tudja megoldani, hát Krisztus tudott ettől megváltani. Tehát ha szeretnénk külső békét teremteni, akkor valóban magunkban kell elkezdeni belül, és kapaszkodni ebbe a békességteremtő kegyelembe. Azt is gondoljuk, hogy a rossz az nem az égből pottyan, hanem tovább hullámzik, az én gonoszságom is tovább hullámzik. Tehát keresztény emberként mi nem úgy nézünk akár Krisztus kereszthalálára, hogy ott gonosz emberek megölték, amihez nekem semmi közöm, hanem hogy az én bűneim is tehetnek róla. És a háborúra se úgy nézünk keresztényként, hogy ott gonosz emberek lövik egymást, hanem az én bűneim is tovább hullámzanak, az én gonoszságaim is tovább hullámzanak, és hát ha sok gonoszság tovább hullámzik és összeadódik, akkor abból lesznek ilyen látványos gonoszságok. Tehát, hogy mi nem vagyunk ettől átfüggetlenek és áltatlanok, hanem a mi kisebb-nagyobb békétlenségeink is tovább hullámzanak és hatnak. Szóval jó ez a Mária Rádiós hozzáállás és műsor, hogy ne iradósként szemléljük a történeteket, hanem bizony mi ebben benne vagyunk, és ha tehetünk a bűnnek, a békétlenségnek a tovább hullámzásáról, akkor tehetünk a békének a tovább hullámzásáról is, tehát a rend hullámzásról is, és hát indíts el ki a saját kis életterületén belül, aztán ez hátra tovább hullámzik nagyba is.
Miklós, hogyha ugye beszélsz erről, hogy indítsuk el a békét, amikor háborúság van, akár magunk körül, akár bennünk. Most ugye egy extrém példa hangzott el az előbb, hogy tényleg ilyen tehát ilyen halálos bosszúvágy ég valakinek a szívében, de akár a saját rendezetlenségünk, a saját feszültségeink kapcsolatosan mit tanácsolsz, hogyan? Mert ugye ez egy dolog, hogy jó, persze tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de hát az erőnk, azt tapasztaljuk, ugye, hogy Pál apostol is mondta, hogy teszem, vagy tudom, hogy mit kellene tenni, de mégis a rosszat teszem. Tehát, hogy hogyan álljunk egyáltalán hozzá, hogy egyáltalán esélyünk legyen arra, hogy felül tudjunk kerekedni ezeken a saját belső
békétlenségeket. Néhány gyakorlati példát tudok mondani. Tehát a legeslegelső az, hogy az ember a gondolatvilágában a békességet keresztül. Mindenki megtapasztalja magában, hogy gondolatvilágunk tele van békétlenséggel. Ítélkezünk, megszólunk, haragszunk, tehát mi alatt a postán sorba állok, vagy a villamoson ülök, tele vagyok békétlen gondolatokat. Tehát a legelső lépés az, hogy a békétlen gondolatokat azt le kell fegyverezni, tehát meg kell küzdeni a gondolatainkkal. Hát ennek eszköze például, hogy az ember kezdjen el imádságot mondani, zsoltárokat mondani, magában dúdolni. De vajon hány imád tudunk fejből? Hány zsoltárt tudunk fejből? Tehát, hogy van-e a belső könyvtárban ilyen anyag, amit ilyenkor elő tudunk venni, hogy ne a békétlen gondolatok egy ilyen spirált elindítsanak belül, és akkor nem bírom abba hagyni a haragot, hanem megtanulni ilyeneket nagybőjben, ez kiváló dolog lehet, megtanulni imádságokat kívülről, akár bibliai részeket, és akkor azokat mondogatni fejben, hogy ezekkel legyen tele a gondolatvilágom. Aztán az érzéseinket nem engedni, hogy szenvedélyé váljon. Az érzés az teljesen őszinte, az érzés az a fájdalomnak az érzése, a haragnak érzése az jön, az nem bűn, hanem hogy mit kezd ezzel, tehát nem engedem, hogy eluralkodjon rajtam, és hogy ilyen gondolatokra ösztökéljen, hogy meg kellene ölni minden gyereket és minden más nemzetiségű. Tehát a fájdalom jön, az érzelmek jönnek, de az ember legyen korona, tehát uralja az érzelmét, ne engedje ezt magán el. Nyilván az érzelmeket is akkor lehet uralni, ha valami nagyobb jóval kiütöm, valami nagyobb jóval, tehát gondolunk itt a jótékonykodásra, gondolunk itt a liturgikus részvételre, valami nagyobb szeretettel, nagyobb jóval tudjuk ezeket kiütni. Aztán azt is mondom, hogy a belső béke megteremtéséhez kell egy fegyelem. És ez ma borzasztóan hiányzik a mai emberből, bárhol beszélek fegyelemről, rosszul esik az embereknek, hogy tessék egy testi fegyelmet tartani, tessék a testtartásra odafigyelni, imádságban feszültséget oldani, megtanulni testi feszültséget oldani, sportolni. Bárhol beszélek erről, akkor kapok egy komoly ellenhangot, mert jaj, a kereszténység miért foglalkozik ezzel? Kérem, ősidők óta ez egy nagyon fontos dolog, hogy a testi feszültségeink azok átmennek a gondolatvilágnak, az érzésvilágnak a feszültségébe. Magyarul fegyelmezetlen testtel nem lehet kiegyensúlyozott békés életet élni. Meg kell tanulnunk hát ezt a szamár testvért, tehát a testünk feszültségét meg kell tanulni oldani.
Ugye itt beszéltél arról, hogy fegyelmeznünk kell magunkat, és hogy a békétlen gondolatainkat ugye nem szabad tovább engedni, tovább hullámozni. Ugye nekem hirtelen beugrik itt egy pszichológiai fogalom, ez az elfojtás, tehát hogy ez azt jelenti, hogy így vissza kell tuszkolni a szellemet a palacba, mert számomra ez az, hogy hát akkor tuszkoljuk vissza, egyszer csak így felrobban, mint egy ilyen lefojtott vulkán. Vagy ez hogyan nézzük mi keresztényként ezt a problematikát?
Én azt gondolom, hogy egy felébredő gondolat, egy felébredő fájdalom, egy felébredő harag, az még nem mély, az még nem mély. És hát ha nem visszatuszkolni, hanem túllépni rajta, tehát nem engedni, hogy ez legyen a pilóta, ez vezesse az életemet, hanem tovább lépek rajta, tehát mindegyikünknek 1000 gondolat az eszébe jut, és melyik vágányra áll rá, tehát melyik lesz a fővágány, melyik gondolat spirálba megy bele. És azt szeretnénk, hogy a jó gondolat spirálba menjek bele, és ha fel is villannak ilyen rossz gondolatok, akkor ne engedjem, hogy ezt tovább gondoljam, még akkor órákig, napokig ezen nem észtem magam, hanem bevillant, gratulálok, menni kell tovább. Tehát, hogy minden lelkiíró ezt mondja, hogy a bevillanó rossz gondolatok, arra ránéztem, ott van, láttam, természetes a fájdalom, a haraga, a fájdalom, ez természetes, de tovább. Tehát nem engedni, hogy ez ott a mocsárba ott ragasszon engem. Igen.
Miklós atya, még közben az jutott eszembe, hogy a keresztényeknek van egy nagyon jelentős gondolatuk, ez pedig a lelkiismeretfordulás, vagyis egy jelentős érzelmünk, ami nagyon sokszor feltámad, például én is állandóan ezzel küzdök, hogy valamit elrontottam, és állandóan lelkiismeretfordulásom van, hogy ezzel mit kezdjünk, ezzel a speciális érzéssel?
Hát az fontos, hogy az értékeknek hierarchiájuk van. Ez a második Vatikáni Zsinat is morálteológia is tanítja, hogy az értékeknek hierarchiájuk van, azaz nem minden egyformán fontos. És azt mondjuk, hogy legyen egy érzékeny embernek, legyen lelkiismeretfordulása, csak tessék ezt iskolázni. Tehát, hogyha fontos dolgokért legyen lelkiismeretfordulásunk, hogy piti dolgokat meg tessék már tovább lépni. Tehát sokszor azt érzem ilyen érzékeny keresztényeken, hogy piti dolgokban vannak lelkiismert fordulások, és nagy döntéseknél például, és mondok példát, tehát, hogy 8 éve udvarlok valakinek, és hogy nem veszem el, mert én még nem tudom, mert én tanástalan vagyok, és kicsit se érez lelkiismert fordulást, hogy egy nőt meddővé tesz 8 éve. Régen párbajra lehetett kihívni valakit, hogyha a házassággal szédített, ma ezt nem is érzi bűnnek egy fiatal ember, mert tehát a lelkiismert fordulást azt mondom, magasabb szintre helyezni, a fontos döntések szintjére helyezni, és ott legitim, ott jogos. Tehát az érzékenyekre kicsit rá kell szólnom, hogy a piti lelkiismert fordulásokat hagyja már, ha nem tessék a fontosabb dolgokat. Másrészt a lelkiismert fordulásról úgy beszélnek, a Origenész is így beszél róla, hogy a lelkiismert fordulás annak a jele, hogy a Jóisten még nem mondott le róla. Tehát, hogy amíg van, addig jó, addig érzed, hogy ezt nem jól csináltad. Mondják háborúban is, hogy ha egy lőtt sebet érzel, akkor az jó, az még élsz. Tehát, hogy még élő a szívünk, és hogy ez van, ezt nem letagadni akarjuk, hanem ez az Istennek a vonzó ereje, hogy tudsz ettől szebben is, jobban is élni, tehát ösztökéljen ez a lelkiismeret fordulása a jobb életre.
Kedves Miklós atya, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát imádkozzunk, és tegyünk továbbra is elsősorban a saját szívünk és a saját életünk békességéért.
Köszönjük szépen.
Van. Én is csatlakozom, és kívánom, hogy mindenki imádkozzon a döntéshozóknak a szívéért, hogy a döntéshozók szívét fordítsa meg a Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, így legyen. Hallgassuk most meg, kedves hallgatóink, a Rend Kollektív című, vagy nevű együttesnek a Én világító tornyom Krisztus, aki átvezet engem a viharos vizeken. Dalát. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow. Kedves hallgatóink, a Mári Rádió Imádkozzunk és Tegyünk a Békért tematikus napját halljuk. A következőkben egy interjút hallhatnak Gerber Zsuzsa trénerrel, aki szervezetfejlesztéssel foglalkozik több évtizede. Hívő katolikusról van szó egyébként. Vele arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk igazán békességben élni embertársainkkal. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Gerber Zsuzsát, aki szervezetfejlesztő tréner. Min múlik, hogy egy szervezet vagy egy közösség tagjai, vagy egyszerűen két ember jól tudjanak együttműködni? Zsuzsa, te hogy látod ezt?
Ugye a Bibliában a fő parancs számunkra úgy tanítja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás teremti meg leginkább a békét önmagam és a mások számára is. Tehát először önmagunkat kell tudni, szeretni, tisztelni, és csak utána leszek képes mások tiszteletére, szeretetére és az együttműködésre. Ezért érdemes jó szokásokat kialakítanunk ebben a fejlődési, érési folyamatban azt mondom, hogy ez a kaviféle hétszokás, ez nagyon jó segítséget ad számunkra. Tehát mit is jelent az, hogy önmagamat tisztelem? Hogyan is tudom helyesen szeretni önmagamat? Ugye az első szokás azt mondja, hogy vállalj felelősséget magadért, tehát ne a mások viselkedése, a körülmények, az érzelmeim irányítanak, hanem hozzak tudatos döntéseket. Aztán a második ilyen hasznos szokás lehet az, hogy tudd előre, hogy hova akarsz eljutni. Tehát legyen egy tiszta képed arról, hogy melyek az értékeid, mi az életed értelme és célja, mi a küldetésed. Viszont a célidat csak akkor fognak megvalósulni, hogy azokon rendszeresen dolgozol, vagyis tedd előre azt, ami igazán fontos, rangsorold és tervezd a tennivalóidat. Tehát ez a három szokásnak a kialakítása, gyakorlása teremti meg számunkra azt a fajta önbizalmat, hogy utána tudjunk nyer-nyerben gondolkodni. És ugye ez már a negyedik szokás lesz, hogy nézzük meg akkor ezt egy kicsit közelebbről, hogy mit is jelent. Azt jelenti, hogy önmagam szeretetétől eljutok végül is a másik szeretetére. Azt kívánom, ami neked a legjobb, ugyanakkor azt is szeretném, ami nekem is jó. Kölcsönösen előnyös megoldásokban gondolkodunk, nem az önző nyerveszít, vagy a mártír veszítnyer attitűd jellemez bennünket, hanem nyer-nyer egyességekre jutunk. Minden kapcsolat olyan, mint egy bizalmi tőke, mint egy érzelmi bankszámla, és hogy minden nap érzelmi betéteket helyezünk el, vagy érzelmi kivéteket végzünk társunknak a bankszámláján. Gyakran úgy véljük, hogy tudjuk, hogy mi jelent betétet a másik számára, de ez a látszat néha csal. Gary Chapman könyveiből is ismerjük a szeretett nyelv fogalmát, hogy meg kell tanulnunk egymás szeretett nyelvén beszélni, hogy a másik valóban betétnek értékelje az én cselekedetemet. Ha konfliktusok is történhetnek köztünk, mindketten nyitottak leszünk arra, hogy nyer-nyer egyességeket kössünk egymással, és hát hogy fönntartjuk, megteremtsük a békét a kapcsolatunkban, és hát ehhez viszont szükségünk lesz egy újabb jó szokásra, az egymás meghallgatására, az empatikus kommunikációra, mert bizony különböző személyek vagyunk, különböző tapasztalatokkal, látásmóddal, más a szótárkészletünk, ezért gyakran elbeszélünk egymás mellett, félreértjük egymást, és hát ilyenkor bizony hajlamosak vagyunk nyerveszítben vagy veszítnyerben gondolkodni, hát hogy vagy úgy lesz, ahogy én akarom, vagy úgy lesz, ahogy te akarod, de ehelyett igazából nyer-nyer szemléletre van szükség.
Mindig van lehetőség a nyer-nyer szemlélet kialakítására? Tehát mindig tudunk egy mindkettőnknek elfogadható kompromisszumot kötni?
Nem mindig sikerül. Ugye ez, azt gondolom, hogy ez egy közös szándék. Szándékot feltételez. És most említette egy kifejezést, ez a kompromisszum. Ugye a kompromisszum azt jelenti, hogy mind a két fél fölad valamit az elképzeléséből. Ez is lehet egy jó megoldás. Amikor mondjuk gyors megoldást szeretnénk, vagy nincs elég bizalom a kapcsolatban, akkor egy kompromisszumos megoldásban is megegyezhetünk. Viszont lehet ennél egy még magasabb, még teljesebb egyesség köztünk, hogyha szinergiára törekszünk. Tehát amikor értékeljük az egymásban lévő különbségeket, a különböző véleményeket, gondolatokat, ötleteket, és addig ötletelünk, amíg nem találunk egy olyan megoldást, ami mindannyiunk számára kielégítő lehet, és ez tulajdonképpen a szinergia alkotás, a kreatív együttműködésnek az alkotása. Hát tulajdonképpen az együttműködésnek ez a legmagasabb foka. Úgy is szoktuk mondani, hogy a kompromisszum képlete az egy meg egy, az egyenlő másféle. Tehát egy kicsit nem kettő lesz, valamivel kevesebb lesz, mint kettő, mert hogy mind a ketten minden föl szaladott valamit az eredeti elképzeléséből, de megegyeztünk, és adott helyzetben ez elfogadható is lehet. Viszont a szinergiánál egy meg egy az nem kettő lesz, hanem legalább három, vagy akár 10, vagy 1000. Tehát, hogy addig dolgozunk rajta, amíg mindenki jól érzi benne magát. Egy olyan megoldást találunk, ami mindenki számára kielégítő lesz. Sőt, jobb lesz, mint amit korábban elgondoltunk. A békés kapcsolatok megteremtésénél fontos azt is megjegyezni, hogy ne rágódjunk a hibákon meg a gyengeségeinken, hanem koncentráljunk az erősségekre. Erősségekre koncentrálás az nem azt jelenti, hogy szőnyeg alá söpörjük a rosszat, hiszen azt is meg kell tudnunk megfogalmazni, hogy hol akarunk fejlődni, viszont az eredményes kapcsolatokban a lehető legkevesebbet foglalkozunk a hibákkal, a gyengeségekkel, viszont helyette felnagyítjuk az erősségeket, kiemeljük a jó tulajdonságokat, és ez tulajdonképpen megteremti a motivációt a változásra.
Ez minden helyzetben működik? Tehát ennek a gondolkodásmódnak a szótárába nincs olyan kifejezés, hogy kibékíthetetlen ellentétek?
De van. Az is egy nyer-nyer megoldás, amikor azt mondjuk, hogy mind a ketten pozitívan állunk egymáshoz, meg akarunk oldani egy konfliktus, egy adott helyzetet, de végre úgy látjuk, hogy különbözőek a céljaink, különbözőek az érdekeink, és akkor inkább nyer-nyer, vagy nincs egyességet úgy hívjuk, hogy nem tudunk egyességet kötni. De emelszővel felállunk, hogy megpróbáltuk, de nem sikerült. Ez még mindig jobb, mint belemenni egy nyer-veszít vagy veszít-nyer kapcsolatba, vagy helyzetbe, vagy üzleti megoldásba.
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat, illetve a tudásodat. Elhangzott itt egy név, elmondanád még egyszer, hogy kiről van szó, aki ezt a rendszert kidolgozta, hogy esetleg aki szeretne bővebben utána nézni, azt megtehesse?
Igen, említettem itt a jó szokások kialakítását. Stephen Covey, aki egy szervezetfejlesztési professzor volt, és az egyik legsikeresebb könyve a Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. És hát ez annyira népszerű lett, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot nem csak cégeknél, hanem iskolákban, egyházban, civil szervezeteknél, mindenféle szektorban ismerik, tanítjuk, tanulják.
Kedves hallgatóink, az imént Gerber Zsuzsával, szervezetfejlesztő trénerrel beszélgettünk arról, hogy hogyan tudunk eredményesen együttműködni embertársainkkal, úgyhogy az mindenkinek a megelégedésére váljék. Valóban, tehát ez nyilván, ez itt most nagyon tömören, töményen az elmélet hangzott el, és nyilván, mint mindent, ezt is gyakorolni kell, gyakorlásra szorul, de hát ezért vagyunk többek között, ez a dolgunk, ez az emberségünk lényege, hogy folyamatosan fejlődjünk, gyakoroljunk, csiszoljunk magunkon. Azt gondolom, hogy ez egy nemes küzdelem, megéri ezért tenni és küzdeni.
Így van.
A mai műsorblokkunknak egy utolsó perceit éljük, mi itt reggel Jancski Viktória önkéntes műsor vezető kolléganőmmel. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, illetve köszönöm Fülöp Ákos atyának a technikusi szolgálatot. A követ továbbiakban munkatársaink fogják a Szent Mise után folytatni a tematikus napunkat, amelynek az a célja, hogy imádság mellett tegyünk is a békéért, hívjanak bennünket minél többen a mai nap folyamán, este 9 óráig él a telefonszám, ez a 061-999-4430-as szám. Itt tudják kifejezni szolidaritásukat a békeszándékunkkal, a békefelhívásunkkal, illetve azt is kérjük nagyon, hogy jelezzék itt a telefonhíváskor, hogy tanúságot tennének Isten dicsőségére arról, amikor sikerült olyan történetek elmesélésével, megosztásával, amikor sikerült megbékélni akár a saját szívükkel, akár embertársaikkal, vagy az Istennel való kapcsolatukkal.
És így én összefoglalólag így néhány dolgot így felírtam, meg eszembe jutott. Az egyik a Ferenc pápa gondolata, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, amivel én minden reggel felkelek, hogy tényleg minden nap tegyünk a saját és a külvilág békéért. A másik az, hogy hallgassuk a Mária Rádió archívumát, mert én biztos, hogy vissza fog néhány dolgot hallgatni, mert nagyon sok jó tanácsot hallottunk. A harmadik pedig az esti gyertyagyújtás az ablakba. Én a 10. lakom, és mikor látom az ablakba pislákoló mécsesek egy gyertyát, az annyira szívmelengető, mert egy oda tartozunk, együvé tartozunk, és ezt tegyük meg a mai
így
nap.
Van, este 8 órakor így is kifejezzük így is ki a szolidaritásunkat. Köszönjük a megtisztelő figyelmünket, békét és üdvösséget kívánunk mindenkinek, és azt, hogy tegyünk is érte, ami rajtunk múlik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hírek. Udvardi György érsek nagybőti üzenet.